A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 399. dicséretünk első versét, Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Testvérek, foglalják el helyüket, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT 88. és 89. kérdését és feleletét.
Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből, az óembernek megöldököléséből és az új embernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének első részében, a 12-től 30-ig terjedő versekben olvassuk.
Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvalóvá lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket. És így az Úrban való testvérek közül legtöbben fogságomban bízva egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jó szándékból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Mások pedig önérdekből, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert úgy vélik, hogy fogságom nyomorúságait ezzel növelik. De mit mondjak? Csak az számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent, hanem, mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár az életem, akár a halálom által. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való élet gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert ez a kettő szorongat. Kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De miattatok szükségesebb e testben megmaradnom. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való gyarapodásotokra és örömötökre, hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam felőletek, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel küzdve az evangélium hitéért, és hogy nem rettentek meg semmiben sem az ellenfelektől, ami nekik pusztulás jele, nektek az üdvösségé, és ez Istentől van. Mert nektek nem csak az adatott meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek is érte. Ugyanúgy tusakodva, ahogy azt nálam láttátok, és most felőlem halljátok. Eddig Istenek igéje, értek testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére, imádkozván. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy te minden időben ugyanaz vagy. Azt is, hogy a te fiad, Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Akkor is, amikor süt a nap, akkor is, amikor esik az eső, akkor is, amikor felhők gyülekeznek az égen, akkor is, amikor vidáman járjuk életünk útját. Köszönöm, Uram, hogy egybe gyűjtöttél minket a te igéd köré. Kérlek, Uram, hogy hadd tudjunk most rád figyelni, hadd tegyünk most ki minden aggodalmat, minden félelmet, minden hétköznapi gondot a mi szívünkből, és hadd tudjunk a te igédre figyelni. Látod, Uram, hogy azt énekeltük, hogy a halálra imhol viszem testemet, és nem szánom én kibocsátni véremet. De látod, Uram, hogy melyikünktől milyen távol van ez a gondolkodás. Kérlek, Uram, hogy növeld a szeretetet irántad a mi szívünkben, hogy egyre inkább szívből tudjuk énekelni, hogy te érted mindent oda merünk adni, és bízunk abban, hogy te megtartasz minket. Köszönöm, Uram, hogy Pál apostolon keresztül tanítani akarsz minket, hogy nekünk is az életünk lehess, Úr Jézus Krisztus. Kérlek, bocsásd meg azt, hogy a hétköznapokban is sokszor elfelejtjük, amikor csak a következő lépésre gondolunk. Kérlek, Uram, hogy jöjj és védj lakozást akkor is a szívünkben, amikor jönnek a gondok, a megoldandó problémák, és hajlamosak vagyunk elfelejteni téged. Köszönöm, hogy te akkor is megtartunk akarsz lenni. Kérlek, Uram, hogy légy itt most közöttünk igéddel és szent lelkeddel, ige hirdetőben és hallgatókban egyaránt, hogy meghallgassuk, és megértsük, és szívünkbe elraktározzuk, és adott időben elő tudjuk venni a te ígédet, amely megtarthatja a mi lelkünket. Köszönöm, Uram, hogy jelenlétedet, hogy ígéred, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak, te ott vagy közöttük. Köszönjük ezt neked, Uram. Ámen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 6. rész 11. és 14. verséből hirdetem nektek. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 161. dicséretünk első versét énekeljük, Siess keresztjén lelki jót hallani. Lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott ige szakaszban, néhány verset választottam ki, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének első részéből a 12., 13., 18., 23., 24., valamint 29. és 30. verseit a következőképpen. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvaló lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket. De mit mondjak? Csak az számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Mert ez a kettő szorongat, kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb, de miattatok szükségesebb e testben megmaradnom. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek is érte, ugyanúgy tusakodva, ahogy azt nálam láttátok, és most felőlem halljátok. Amen. Kedves testvérek, múlt vasárnap kezdtük el Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének a tanulmányozását. Ebben a missziói évben is ez az utolsó témánk a vasárnapi igehirdetések során, tehát most advent első vasárnapjáig a Filippi levelet fogjuk tanulmányozni. Azt látjuk Pál soraiból, hogy számára az élet az evangélium hirdetését jelentette. Jézusról szólt nem csak ige hirdetése, hanem minden gondolata, sőt egész élete, viselkedése, cselekedetei, érzései, mindennapjai a maguk teljességében minden Krisztusról szólt. Pál a szó legteljesebb és legszentebb értelmében egy ügyű volt. Lássuk most, hogyan hirdette Pál mindenkor az evangéliumot. Az első, amit láttunk az igében, hogy örömmel vállalta a szenvedést. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvaló lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket. Megfogalmazásban látjuk, hogy Pál valamelyik fogságából írta a levelet, egyes tudósok Rómára gondolnak, mások az efézusi fogságra, talán ez az utóbbi a valószínűbb. Pált az ige hirdetése miatt tartották fogva, és ez nyilvánvaló lett mindenki előtt a testőrségben, sőt, mindenki előtt, aki ott a közelben volt, és a fogság nem lehangolta Pált, vagy elkedvetlenítette volna, hanem inkább felvidámította. Ugyanis látta, hogy a fogság által a Krisztusról szóló örömhírrel olyanokat is utol tud érni, akikkel különben soha nem került volna kapcsolatba. Katonákkal, vezetőkkel, olyan emberekkel, akik a fogságában őrizték őt, vagy akik elítélték, mindezekkel kapcsolatba került, és tudta úgy hirdetni az evangéliumot, hogy ezek előtt is nyilvánvaló lett. Pál máshol is, ahol fogságban volt, mindig hirdette az evangéliumot. Hogyha oda is volt kötözve rabtartóihoz, katonákhoz, egy-egy bilincsel, akkor is hirdette az evangéliumot, akkor is mondta az örömhírt, és milyen jó, hogy nem elcsüggett és magába roskadt, hanem felvillanyozta az a lehetőség, hogy most olyanoknak is mondhatja, akiknek különben nem tudná mondani. Örömmel vállalta a szenvedést, és ez nagy bizonyság volt mindenki felé. Hasonló volt ez a szituáció, mint korábban éppen itt Filippiben elszenvedett fogsága, amikor így olvassuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, éjfél tájban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsőítette Istent, a foglyok pedig hallgatták őt. Azután következett a földrengés, a börtönőr öngyilkossági szándéka, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok, és aztán Pál hirdette neki az örömhírt, és hogy a börtönőr elfogadta az örömhírt, annak nem csak az lehetett az oka, hogy Pál és Szilász nem szöktek meg, amikor lehetőségük lett volna pedig rá, hanem talán az is, hogy nem csak a foglyok hallották az imádságot és az éneket, hanem hallhatta a börtönőr is. És látta, hogy ez az ember minden körülmények között, a nyomorúságban, a kalodában, a fogságban, minden körülmények között örvendező szívvel tud imádkozni és énekelni az ő Istenének. Hát micsoda Isten lehet ez, aki még a nyomorúságban is így megtartja az övéit. És ez a filippi börtönőr volt az elsők között Európában, aki megtért. De erre a felismerésre jutott el az ószövetségi József is, amikor így bátorította a testvéreit, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Hiszen az, hogy valaki fogságban van, valaki bilincsekben van, vagy börtönben van, nyilván ez önmagában nem jó. Mint ahogyan az is rossz volt, hogy Józsefet eladták testvérei Egyiptomba, ott változatos események után végül is börtönben kötött ki, de utána jött a felemeltetése, amikor a fáraó után a második helyet foglalt el, és rájött József arra, hogy mindez nem véletlen volt, az a sok-sok rossz, ami vele történt, nem véletlenül történt, hanem céllal, és ezt vallotta meg testvéreinek, Isten jó szándékát, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Így tudta felfogni Pál apostol is, és munkatársai is, akik esetleg máskor szintén fogságban voltak vele együtt. Így tudták felfogni, átélni a börtönt, a fogságot, a láncokat, bilincseket. Hogy ez fizikai értelemben ugyan rossz, de lelki értelemben mégis jó, mert az evangélium előre haladását támogatja. Igen, mert ehhez hozzátartozik az is, hogy bizonyságot tett Krisztusról, hiszen önmagában a szenvedés vállalása nem evangélium hirdetés. Az, hogy valaki vállalja a szenvedéseket, az még nem biztos, hogy keresztjén, sztoikus filozófusok is, vagy cinikus filozófusok is nyugodtan vállaltak szenvedést az ókorban. De Pál Krisztusért került fogságba, és ott is Krisztust hirdette. Ez a kettő együtt, a szenvedés, a Krisztusért vállalt szenvedés és Krisztus hirdetése együtt már perdöntő jelentőségű volt, mert életével tett pecsétet szavaira. Problémáink, nyomorúságaink, bajaink, szenvedésünk békességes eltűrése, elszenvedésre, és a megváltásról szóló bizonyságtételünk együtt csodálatos eszköz lehet Isten kezében. Én is hány olyan beszámolót hallottam a testvérektől is, hogy nehéz betegséggel kórházba kerültek, és természetesen nem örültek ennek. Hát ki örül annak, hogy kórházba kerül? De ott a szenvedéseket békességben tudták tűrni, elszenvedni, bizonyságot tudtak tenni megváltó urukról és Istenükről, és csodálatos módon ott a kórházban is terjedt az evangélium. Pál tehát örömmel vállalta a szenvedést, de ugyanakkor bizonyságot is tett Krisztusról. Hogyan hirdette Pál mindenkor az evangéliumot? Másodjára az igében látjuk azt is, hogy önzetlenül és ugyanakkor örömmel is. Mert Pálnak ez a fogsága felbátorította barátait, és felbátorította hívő ellenségeit egyaránt. Tehát azokat is, akik úgy voltak testvérei, hogy egyúttal barátai is voltak, és azokat is, akik úgy voltak testvérei, hogy emberileg nem rokon szenveztek vele. Mert azok a keresztények, akik Pál barátai voltak, Pál viselkedéséből, evangélium hirdetéséből bátorságot merítettek magukra nézve, hogy ők is bátorsággal hirdessék az evangéliumot. De voltak olyan keresztények is, akiknek fokozott buzgósága és missziói lendülete mögött Pállal szembeni versengésük húzódott meg. Erről így ír az apostol, és így az Úrban való testvérek közül legtöbben fogságomban bízva egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jó szándékból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Mások pedig önérdekből, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert úgy vélik, hogy fogságom nyomorúságait ezzel növelik. Tehát voltak ilyen keresztjének, és voltak olyan keresztjének, de Pál önzetlen volt. Nem a saját személyére nézett, hanem Krisztus ügyére. Nem az volt fontos a számára, hogy ő rá tekintsenek, hogy őt nézzék, hanem hogy Krisztusra tekintsenek, Krisztust nézzék. És ugyanakkor ige hirdetésére nem csak ez az önzetlenség volt jellemző, hanem az is, hogy örömmel tudott tekinteni még vetélytársaira is. Mert így folytatja, de mit mondjak, csak az számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Hiszen Pálnak nem a saját személye volt a lényeges, hanem az, hogy Krisztust akár színből, akár szívből, de hirdessék. Kedves testvérek, azért mi, amikor az áldásra gondolunk, a sikerre vagy az eredményre gondolunk Isten országában, Azért nagyon szeretjük, hogyha mások tudják, hogy rajtunk múlott a dolog, hogy ez a mi munkánk volt. Legalábbis így próbáljuk meg sokszor beállítani saját magunkat. Annak ellenére, hogy mi magunk tudhatnánk a legjobban, hogyha valami történik, hogyha valami mozdul, az nem a mi munkánk, hanem Isten munkája. Csak hogyha valaki így tud Istenre tekinteni, hogy ő az, aki munkálkodik, csak az tud önzetlenül és örömmel tekinteni Isten munkálkodására, bármiféle emberi eszközt is használjon fel ahhoz. Aztán a harmadik, amikor föltesszük a kérdést, hogy Pál hogyan hirdette mindenkor az evangéliumot, így fogalmaztam meg magamnak, és így szeretném elmondani a testvéreknek, hogy felkészülten a halálra, és felkészülten az életre. Felkészülten a halálra, hiszen megvallja, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Annyira szerette urát, hogy a legszívesebben rögtön hozzáköltözött volna. Mi a halálra veszteségként tekintünk. Hiszen annyi veszteség ér bennünket ebben az életben. Amikor neki indulunk az életnek fiatalon, tele, energiával, célokkal, és aztán lassanként elveszítjük céljainkat, elveszítjük terveinket, elveszítjük reménységeinket, elveszítjük energiánkat, elveszítjük egészségünket, aztán lassanként szeretteinket és barátainkat. Én nem érzem magamat még kifejezetten vén embernek, de amikor utoljára voltam osztálytalálkozón, bizony szomorúan kellett megállapítani, hogy 5 osztálytársam is meghalt már. Csak veszteség, 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 amit átélünk, és végül elveszítjük az életünket is. Földi szemmel nézve ez az egész élet a veszteségeknek a sorozata. De Pál még a halált is nyereségnek tekinti. Pál még a halált is nyereségnek tekinti, mert tudja, hogy szeretett megváltója vár reá az örökké valóságban. És ezért szól így, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, mert azt, hogy a halál nyereség csak azt tudja kimondani, akinek az élet Krisztus. Akinek az élet Krisztus, annak a halál is nyereség. És ez az evangélium hirdetésének az egyik legerősebb bizonysága, hogy hogyan tekintünk a halálra, hogy hogyan fogunk majd meghalni. Többen ismerik a testvérek közül, én is idéztem már ezt a történetet, hogy volt egy misszionárius, aki távoli vidéken benszülöttek között hirdette az igét, és egész életét erre tette fel, és egész szolgálati ideje alatt egyetlen benszülött sem tért meg. Aztán meghalt, és a missziói központból egy újabb misszionáriust, egy fiatalt küldtek oda, aki 1-2 hét alatt úgy tűnt legalábbis, hogy megtérítette az egész törzset. Maga volt a legjobban meglepve, hiszen tudta azt, hogy az elődje, az egy Isten áldotta ember volt, aki valóban az evangéliumot hirdette, ő is az evangéliumot hirdette, és hirtelen megtért, csak nem mindenki a törzsből. És kérdezte őket, hogy miért nem fogadtátok el az evangéliumot akkor, amikor az öreg misszionárius hirdette nektek, és az volt a válasz, kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan fog meghalni. És ahogyan meghalt, az kívánatossá tette előttünk a kereszténységet. Igen, hogyha ki tudta mondani Pál apostol, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, akkor ez az evangélium hirdetésének az egyik legerősebb bizonysága. De ugyanakkor nem csak a halálra volt felkészült, hanem felkészült volt az életre is, a hallgatók érdekében. De ha e testben való élet gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert ez a kettő szorongat, kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De miattatok szükségesebb e testben megmaradnom. Kedves testvérek, ezekből a szavakból szeretetet lehetett érzékelni. nem csak Krisztus iránti szeretetet, hanem az emberek iránti szeretetet is. Mert tudta, hogy hallgató érdekében jobb, hogyha életben marad, mert még hirdetni kell az evangéliumot. Még nem terjedt el mindenütt a kereszténység, ahová neki kellett elvinnie. Még feladatai vannak ezen a földön. Sőt, aztán később ír olyanról is, hogy ki fogok szabadulni, és újra elmegyek hozzátok, hogy együtt örüljünk egymás hitének. Tehát nem csak a halálra volt felkészült, hanem felkészült volt az életre is, hogy bár sokkal inkább jobb, hogyha Krisztussal együtt lehetek, de a ti érdeketekben itt akarok maradni, mert még hirdetni akarom az evangéliumot. És ebből a szeretetből, amely sugárzott hallgatói felé, ebből a szeretetből megint a hitelességet érezhették ki. A hitelességet, hogy az evangélium a legfontosabb Pál apostolnak, az evangélium alanya Krisztus, és az evangélium címzettjei, azok az emberek, akik körülvették őt. Vajon amikor ránk tekintenek emberek, akkor mit látnak, hogy a mi szívünk vágyai hol vannak? Vajon minden gondolatunk Krisztus körül forog? Krisztus iránti szeretetet és a fele barátaink, testvéreink iránti szeretetet láthatják meg az életünkből? Milyen jó lenne, hogyha ez így lehetne? És végül utoljára, amikor fölteszem a kérdést, hogy Pál hogyan hirdette mindenkor az evangéliumot, akkor ezt is el lehet mondani, hogy buzdítva és bátorítva. Ugyanakkor saját életét példaként állítva. Buzdítva és bátorítva, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam felőletek, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel küzdve az evangélium hitért, és hogy nem rettentek meg semmiben az ellenfelektől, ami nekik a pusztulás jele, nektek az üdvösségé, és ez Istentől van. Mert nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. A korábbiakban már megalapozta mondani valóját, szavaival is, életével is, most már buzdítja és bátorítja hallgatóit, a levél olvasóit. Olyan ez, mint amikor csata előtt a hadvezér valamilyen gyújtó beszédet mond, és azután indulnak a csatába. De, hogy Pál apostol valóban ilyen volt, ő is indult a csatába, azért bátorító az ő szava, mert egyúttal példát is mutatott mindabból, amit javasolt az övéinek. Mert amikor azt mondja, hogy nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek is érte, így folytatja, ugyanúgy tusakodva, ahogy azt nálam láttátok, és most felőlem halljátok. A régi csatákba a hadvezér elsőként indult el, példát mutatva és bátorítva katonáit. Nem úgy végezte Pál ezt a szolgálatot, mint ahogyan szoktuk mondani, hogy kibicnek semmi sem drága, ő ment előre, ő ment elől a csatába. Így hirdeti Pál mindenkor az evangéliumot, azaz Krisztus váltsághalálát bűneinkért, és feltámadását, hogy vele, hogy neki éljünk, és így tudta hitelessé tenni mindazt, amit hirdetett, vállalva a szenvedést, de egyúttal bizonyságot téve Krisztusról, önzetlenül és ugyanakkor örömmel, felkészülten a halálra és ugyanúgy felkészülten az életre, buzdítva és bátorítva, de saját példáját mutatva. De a hangsúly sohasem Pálon volt, hanem mindig Krisztuson. Adja Isten, hogy mi is így tudjuk hirdetni az evangéliumot. Amen. Megkezdett 399. dicséretünk 13. versét énekeljük ráfelelő énekként. én kivallom a te igazságodat. Urunk, magasztalunk téged, mert az evangélium hirdetésében, a jó hír hirdetésében te az életed feláldozásáig tettél bizonyságot arról, hogy ki a mennyei atya, kicsoda az Isten. Köszönjük, Urunk, hogy te a láthatatlan Isten képe voltál itt ezen a földön, amikor itt jártál, mert megmutattad a mi számunkra a te atyád igazságát és szeretetét egyaránt, és utat készítettél a számunkra. Utat az atya felé, ahogyan mondtad, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És köszönjük, Urunk, hogy minden időkben adtál olyan apostolokat, igehirdetőket, prédikátorokat, akik nem csak szavaikkal, hanem életükkel is bizonyságot tettek az evangéliumról. És add meg, hogy a magunk helyén mi is hadd legyünk ilyenek, hogy ne csak szóljunk, hanem tegyünk is. De megvalljuk, Urunk, hogy gyakran még szólni is olyan nehéz. Csak éljük az életünket, gyakran alig különbözünk a világtól. Nem vagyunk ilyen értelemben egy ügyűek, mint amilyen Pál volt, hogy nem egyetlen ügyünk vagy te, úgy el tudunk vegyülni a világban, és hogyha néha bátortalanul bizonyságot is teszünk rólad, vajon az életünk ugyanarról beszéle. Kérünk, hogy mutasd meg számunkra, hogy mit és hogyan kell mondanunk, cselekednünk, megélnünk. Adj erőt ehhez, adj bátorságot, hogy a te nyomdokaidba lépjünk. Kérünk, Urunk, nem csak magunkért személy szerint, hanem egész gyülekezetünkért, hogy itt Újpestnek ezen a pontján, ahová állítottál bennünket, világosság lehessünk, a te fényedet sugározhassuk tovább, hogy ne lehessen elrejteni a hegyen épített várost, és hogy a mécs ne legyen véka alá rejtve. Kérünk, Urunk, hogy szavaink és életünk rólad tehessenek bizonyságot. Így mutasd meg ne csak egyéni tennivalóinkat, hanem azt is, hogy mit bízol ránk, mint gyülekezetre. Így vezess bennünket azon az úton, amely az örökké valóság felé vezet, hogy be tudjuk tölteni hivatásunkat ezen a földön. Kérünk magyar népünkért, kérünk országunk vezetőiért, kérünk ezért az egész világért, és kérünk azért, Urunk, hogy békességgel, türelemmel és reát tekintve tudjuk várni a te visszajöveteledet, hiszen ennek az eföldi életnek ez lesz majd a látható célja és értelme, hogy a te uralmad alatt legyen minden, hogy minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy te Úr vagy az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük, Urunk, hogy ha újonnan született emberek vagyunk, akkor a te népedhez tartozunk, és mi magunk is hirdethetjük az evangéliumot még azoknak, akik nem hallották azt. Így erősíts meg bennünket. És kérünk, Urunk, hogy most hallgass meg a csöndben, magunkban kimondott imádságainkat is, és készítsd a szívünket már most az úrvacsora vételére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.